Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni, utolsó előttit előző vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Jakab levelében a 2. fejezet 8. versétől a 13. a következőképpen. Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az írás szerint, szeresd fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekszetek. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény, mint törvényszegőket marasztal el titeket. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is véd, az valamennyi ellen vétkezett. Mert aki ezt mondta, ne paráználkodj, ezt is mondta, ne ölj. Ha pedig nem paráználkodsz, de ölsz, megszegted a törvényt. Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. Az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Talán ismerjük jól Luther véleményét Jakab leveléről, amely lakonikus tömörséggel szalma levélnek nevezi. Nem a szalma özvegyekre kell gondolni, hanem Pál apostol képével él a reformátor, miszerint az alap szerinte is a kőszikla Krisztus, de a felépítmény az nem arany, hanem tűzben megégő szalma, mert nem az evangélium szólal meg benne, hanem a törvény. Legalábbis az új szövetséghez írt előszókban ezt találjuk első alkalommal. Másodszor, amikor újabb kiadását készítette az előszoknak, akkor egy kicsit enyhébben, árnyaltabban fogalmaz, ami arra is utal, hogy egy kicsit változott a véleménye is. Ha az ige szakaszt nézzük, akkor tulajdonképpen pontosan ez a folyamat figyelhető meg ebben a pár versben is. Mert hát kétségtelen, hogy a 8-tól a 12. versek erőteljesen szólaltatják meg a törvény hangját. De meglepő fordulat áll be, hogyha belevágunk a 13. vers mélyebb értelmének kutatásába is. Ez egy zsidó keresztény szellemiségben íródott levél, hiszen Jakab, mint zsidó keresztény írja, címzetje is minden bizonnyal zsidóból lett keresztények, és mégis meglepő, hogyha a stílusát figyeljük, akkor sok tekintetben rokonságot fogunk találni a hegyi beszéddel. Ez a kiemelt igaz rész is arról beszél, hogy tulajdonképpen a királyi törvény, a szeretet törvénye vezet el oda, amely az ítélet felett is győzedelmeskedő irgalmat állítja elénk. A szakasz minden esetre, tehát szó szerint kifejezve is a törvénnyel kezdődik, így nevezve, hogy a királyi törvény. A 13. versben pedig kiderül, hogy az ítéletben valahogy mégsem biztos, hogy csak a törvény jelentkezik, hanem azt mondja, hogy az irgalmasság diadalmaskodik. Ez utal, hogyha rejtetten is, de mégis Krisztusra. Hiszen ő az irgalom alapja. Mert nem a magunk irgalmáról beszél egyszerűen az apostol. Arról szól persze, hogy ha mi magunk irgalmatlanok vagyunk, akkor Jézus azt mondja ugyanígy, hogy hát akkor a mennyei atyátok se lesz irgalmas veletek. Ha nem bocsátotok meg, akkor Isten se bocsát meg nektek, és sok hasonló helyet hozhatnánk például, ahol Jézus éppen arról beszél, ha nem járunk egyfajta új úton, ami már nem a törvénynek az útja, mert a törvény az kegyetlen. Kegyetlenül megbünteti a törvény megszegőjét. És azt mondja, akkor ez a sorsunk. De mégis van egy másik út, ez a királyi törvény útja, amely diadalmaskodik a törvény felett az irgalom révén. És ma ítélet vasárnapján különösen is fontos nekünk ez az utalás. Mert bizony, ha a törvénytől várjuk ezt az ítéletet, amelynek a vasárnapja van, hát akkor nem kérdés, hogy a bíró az csak lesújthat ránk. Csak akkor van esélyünk, hogyha Krisztus irgalma mégis diadalmaskodik az ítéletben. Mert hát miként lehet betölteni a törvényt? Hát cselekedetekkel sehogyan. Csak azáltal lehet, hogy Jakabbal összhangban Pál maga is azt árja elénk, hogy mert az, hogy ne paráznák, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot, ez az ige foglal össze. Szeress fele barátodat, mint magadat. Ha úgy tetszik, ez a második kőtábla összefoglalása. Jézus maga fogalmaz így. Tehát a szeretet az nem árt, nem tesz rosszat a fele barátnak, és ilyen értelemben igaz tehát, hogy a szeretet a törvény betöltése. Mondhatni egyfajta sorvezetőt jelent a szeretet a törvényhez. Hát ugyanazért mondja Augustinus egyház atya is, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Nem azt érti ezzel, hogy bármit megtehet a keresztény ember, és aztán majd a szeretet mázzal leöntjük, és akkor minden rendben van. Akkor én azt mondom, hogy én ezt csak szeretetből mondtam neked, ezt csak szeretetből tettem veled. És akkor bármilyen aljasságot megtehetnénk a másikkal. De nem, hiszen éppen arról van szó, ha valóban a szeretet mozgatja az életünket, akkor nem tehetünk már bárhogyan. Akkor messze nem tehetek már bármit. Akkor csak azt tehetem, ami megfelel a királyi törvénynek, a szeretetnek. És ez a törvény azért királyi, mert úgy áll előttünk, hogy minden emberi rendelkezés felett való, mondhatnánk így is, ez a törvények királya, legalábbis az említett második kőtáblát tekintve most, hiszen Isten szeretetéről per pillanat ebben a szakaszban most nincs szó, hanem a felebarát szeretetéről. Királyi azért is, mert a királyok királya tárta elénk. Így foglalta össze a törvényt a két parancsolatból, ez a második. Ezért láthatjuk azt, hogy megtalálható az összhang Pál és Jakab között is, hogyha mélyebben belegondolunk. Hiszen szintén Pállal összhangban mondja Jakab is, hogy hát egyetlen egy parancsolat megszegése egyet jelent az egész törvény megszegésével. Azt kell mondani, hogy sokkal rosszabb a helyzet, mint a jobban. A bíróságon, ha vétek egy törvény ellen, akkor az az egy törvény ellen vagyok vétkes, az szerinti ítéletet fogok kapni, és nem fogok mindjárt rabló gyilkosságért és mindenért mást is kapni. De most arról van szó, hogy Isten törvénye esetén mégis ez a helyzet. Ha egy ellen vétkezem, akkor az összes többit is megszegtem. Így már az ítéletben menthetetlen is vagyok. Hát Isten királyi törvény az tulajdonképpen egyetlen egy törvény. Ezért lehet egy mondatban összefoglalni. Még ha szükséges is néha kifejteni, hogy ez mi mindent tartalmaz, esetleg gyakorlati esetekre lebontva. De egy törvény van, mert egy úrunk van, és ő adta és ő kéri számon. És egy, mert ez egy a lényege. Ennek ellenére ugyan a farizeusok úgy vélekedtek, hogy hát aki egy parancsolat ellen vét, az a többi tekintetben lehet ártatlan, de Jézus ezt világossá teszi, hogy nem így van. Egy szemléltetésben azt mondja valaki, hogy hát olyan a törvény, mint egy lánc. Ha egy szemét elpattintom, akkor az egész lánc elszakadt. Valahogy valóban így van ez. Egyetlen egy parancsolat megszegésre, egyetlen egy törvényszegés, egész törvénnyel szemben tesz vétkessé. Így hát, ez a mai apostoli üzenet igen keményen vágja az arcunkba a törvényt, és úgy is mondhatnám, hogy durvábban már nem is tehetné. Hát azt mondja, hogy hát első lépésben ugyan nem nevez paráznának, de azt mondja, hogy gyilkos vagyok. Aztán a másik lépésben azt mondja, de hát akkor már az elsőben is vétkes vagyok, akkor már paráznává is lettem, és a törvény összes parancsolatának a megszegőjévé lettem. Egy végtelenül mélységes helyzetben levő gazember lettem. Hát méltó ez a szembesítés ahhoz valóban, hogy ítélet vasárnapja köszöntött ránk. És van is ezért megretteni valunk, hogyha nem értjük helyesen az elhangzottakat. Mert igen, aki az utolsó ítéletben a cselekedeteit kívánja majd mérlegre tenni, hogy akkor Isten döntsön arról, hogy ez könnyű vagy nehéze, felmentést kapok-e rá, vagy ítéletet, hát akkor ez az ember valójában már nem viheti vásárra a bőrét, mert azt réges-rég lenyúzták róla. A királyi törvény lerántja rólunk a külső réteget, a bőrünket, és ott állunk teljesen lecsupaszítva a bíró előtt. Nem csak úgymond ruhától megfosztva mezítelenül, hanem még a bőrünktől is megfosztva. Éppen Jóbot olvastuk az oltár előtt, hát ő is beszél, hogy még ha bőröm lefoszlik is, akkor mit várhatok majd egy másik ige szakaszban. Ebben a mostaniban nagyon, nagyon remény formájában fogalmazódott csak meg az, hogy bárcsak Isten még tudna törődni velem az elmúlás után is, itt még inkább csak ez a fajta vágy jelenik meg, nagyon bizonytalanul, de tudjuk később aztán arról beszél, hát ha a bőröm lefoszlik is rólam, magam látom meg Istent. Mert a törvény az bizony lecsupaszít mindenestül. Ezt állítja elénk ez az ige szakasz. Apró pénzre váltja benne azt a néhány parancsolatot kiemelve, amit említett, hogy semmi esélyünk ezáltal az ítéletben. Minden parancsolatot áthágunk akkor, ha egyetlen egyet megszegtünk, és nem kérdés, hogy akárcsak a 10 parancsolat pontjait, ha végigvennénk, akkor bizony nincs olyan közöttünk és sehol a világon, aki joggal mondhatná azt, hogy ő ezektől mentes. És akkor még az első körtábláról nem is volt szó. Hát ezért igaz a középkori teológus mondata Anselmusé, aki miért lett Isten emberré című művében tanakszik azon, hogy hát mi is az értelme Jézus megtestesülésének, mi az értelme az ő halálának, és mit jelent ez számunkra. És ő egyfajta egyházi, jogászi formában pontosan arról beszél, hogy hát elégtételt adott a bűneinkért, amit a Szentírás tár elénk. És ezért aztán így fogalmaz mégis, hogy még nem gondoltad meg, hogy valójában milyen súlya van a bűnnek. Hát ha ezt átéljük, akkor kiderül, hogy minden reményünk elpárologhat. Nincsen esélyünk önmagunkban. Hát akkor csak Isten ítélete lehet a miénk. Bármilyen kis botlást is az egész törvény megszegéseként vesz Isten. És hát valljuk meg, hogy nem csak kis botlásaink vannak. Így vehető észre, hogy a törvény és evangélium témáját feszegeti ez az apostoli ige szakasz. Ezért is illik a mára is a délutáni Biblia órán Luther írása nyomán éppen arról olvassunk a reformátori tanításban, hogy hát hogyan vonatkozik ránk Krisztus követőkre a törvény. Annyit persze meg kell jegyezni ez a levélhez, hogy benne még a páli hitáltali megigazulás tételének kikristályozása előtti tanítást olvashatunk. Minden bizonnyal ez a levél a legelső az újszövetségi iratok között, és az összes újszövetségi irat között is. De a kérdés, a nagy kérdés mégis ott áll előttünk, hogy most Jakab levele kapcsán egy evangéliumi szerző, délután pedig majd Luther írása kapcsán feszegethetjük ezt a kérdést, és igen meglepő a hasonlóság, pedig egy mai evangéliumi szerzőről van szó, nem valamiféle evangélikus teológusról. És felveti ő is a kérdést, hogy hát akkor a keresztények a törvény alatt vannak, vagy sem? Mert hát Jakab kötelezővé teszi nekünk a 10 parancsolatot, úgy tűnik. Különösen ugye a 6. és 7. emeli ki, konkrétan megemlítve, de azzal, hogy hát az összes ellenvétünk, az a tulajdonképpen mindet felsorolhatta volna, és ebben összpontosítja, hogy szeress fele barátodat, mint magadat. Na de hát, ha megnézzük az újszövetség egyéb részeit, akkor meg ott azt találjuk, hogy mint életszabály, már nem vagyunk a törvény alá vetve. Hát akkor miért lehetséges az, hogy Jakab most mégis a törvényt erőlteti ránk? Hát mindenek előtt azért, mert a keresztények nincsenek a törvény alatt, mint életszabály, mert nem a törvény, hanem Krisztus a hívő ember mintaképe, őt kell követnünk. Ahol a törvény van, ott a büntetés következik, a törvény megszegésének, hát pedig a büntetése végső soron a halál. De Krisztus halt meg, hogy megfizesse a törvény megszegésének a büntetését. És éppen ezért, akik Krisztusban vannak, azok meghaltak a törvénynek, Pál apostol is erről beszél. És mégis a törvény bizonyos alap elemei megmaradnak, hiszen hát hányszor szólít fel Pál apostol is a 10 parancsolat kapcsán is, de egyéb követendő minták kapcsán is, hogy hogyan éljünk, hogyan cselekedjünk. Szól a bálványimádás ellen, a paráznaság ellen, a gyilkosság ellen, a lopás ellen, a hazugság ellen, minden ellen, a gonosz kívánság ellenig. Ezek épp úgy gonoszak a hívőknek, mint a hitetleneknek is. A 10 parancsolat közül egyetlen egy nincs megismételve az új szövetségben. Nem tudom, tudjuk-e, hogy melyik. Hát a szombat. Majd erről is lesz még délután külön szó. Hát a szombat kivételével az új szövetség is megismétli a 10 parancsolatot, amiből az fog kiderülni végső soron, hogy valami másért érdekesek ezek most már. Nem azért, amiért a zsidóságnak kellett követni, mert mi már nem vagyunk. A törvény rabsága alatt ezt Jakab maga is elmondja. Azt mondja, a szabadság törvénye alatt vagyunk. Így nevezi ezt a királyi törvényt. Mondhatnánk úgy is, hogy szabad nekem úgy cselekedni, ahogy ez a királyi törvény szól. Legyünk szabadok tehát a jó cselekvésére. Pál apostol is sokszor beszél így. Tehát a kegyelem alatt arról szól az evangélium, hogy a kegyelem alatt élő ember felszabadul arra, hogy most már önként tegye meg azt, amit Isten akar tőlünk. Nem azért, hogy ezáltal kiérdemeljünk valamiféle jutalmat, vagy magát az üdvösséget, hanem fordítva, mert Isten már megajándékozott az üdvösséggel, ezért nekem szabad úgy élnem, ahogy Isten várja tőlem. Ezt jelenti például az, hogy dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Azt jelenti, hogy Isten inkább mutat irgalmat irántunk, mint hogy megfenyítsen és megbüntessen bennünket. Ez nem is annyira pusztán új szövetségi gondolat, már Mikeásnál is látjuk ezt, és a többi prófétánál is. És ezért fogalmaz Luther egyenesen úgy, hogy az ítélet az Istennek a különös munkája, ez az egyik fordítás, de talán jobb az, hogy Istennek az idegen munkája. A tőle idegen munka, mert ő valójában az irgalmat akarja elhozni közénk. És ezért, amikor kénytelen a törvényszegőt megbüntetni, azt így mondja, az az ő idegen munkája, az tőle idegen tulajdonképpen, ezt kell végrehajtani a meg nem térő feled, de Isten nem ezt szeretné elsősorban ránk, hanem hogy a könyörülete legyen a győztes. Hát így érezhetjük, hogy sürget az egyházi esztendő vége miatt is az idő, ha nem is a naptári év vége közelít, de bizonyos értelemben hasonló most ez az utolsó 3 vasárnap, mert Isten végső betakarítására emlékeztet, és a mai ítélet vasárnapja különösen is erre az ítéletre emlékeztet minket. De hogyan fogunk odaállni Isten elé? De az ítélet az valóban ítélet, és éppen ezért irgalmatlan a törvény megszegőihez. Nem huny szemet egyetlen egy kis apró vétség felett sem, és nem egy van, és nem aprók. De éppen ezért meglepő, hogy aztán ezek után nem az az apostoli intés csattanója, hogy hát akkor még jobban igyekezzünk teljesíteni a törvényt, mert különben nem menekülhetünk meg, nem helyette azt mondja, az irgalmasságot cselekvők mégis megtapasztalhatják, hogy az ítélet felett győz az irgalmasság. Nem a maguk irgalmassága, ez nem így függ össze Jézusnál sem, hanem valójában Krisztus irgalmassága az, ami győz. Ő adja a példát. Nem azt mondja, hogy legyél irgalmas, és akkor majd kénytelen lesz Isten is irgalmazni. Nem azt mondja, Isten már réges-rég az irgalmat hozta el. Akkor te is e szerint élj. Hát így lehetséges, hogy végül az ítéletben nem a törvény szigora, hanem a bíró irgalma győzön. Meg kell azt is vallanom, hogy igen, nehéznek bizonyult ennek az ige szakasznak a feldolgozása. A héten elkészi munkaközösségben előkészítőt kellett írnom erre a vasárnapra. Nem is sikerült talán igazán, csak töredékes maradt. Talán azért, mert egyrészt túl egyértelmű. Talán azért, mert éppen Jakab leveléből való, és így a törvény hangsúlyozását, mert talán túlzottnak találjuk benne. talán szemben állónak a páli és nyomában a reformátori tanítással. De az az igazság, hogy a Lutherre hivatkozó és mégsem nyomába járó bélyeget ez a szakasz teszi végképp indokolatlanná, hogy elsöpörjük, hogy hát ez nem érdekes, ez valójában csak törvény. Lehet, hogy sok szempontból szalma levéről van persze szó, de ahogy mondtam, ez igazából csak azt jelenti, hogy hát a zsidó keresztény szerző, zsidó keresztényeknek szóló levele, mintha a törvényt hangsúlyozná jobban, mint Krisztus evangéliuma. De hát figyeljünk arra is, hogy a törvény felett diadalmaskodó irgalom mégis az evangéliumra mutat rá. És ezért a látszat ellenére alkalmas ez az ige szakasz, hogy a törvény és evangélium helyes viszonyáról szóljunk. Mint említettem, ez az üzenet keményen arcunkba vágja a törvényt, és ennél durvábban nem is nagyon lehetne. A királyi törvény lerántja rólunk a külső réteget, még a bőrünket is, és lecsap ránk. Ezért jogos Anselmus mondása, hogy még nem gondoltad meg, hogy valójában milyen súlya van a bűnnek. Emiatt van az, hogy nincs esély Istennel szemben, vagy Isten előtt. Önmagukban. Csak az irgalom jelent segítséget. Ez az irgalom ugye nem a miénk, nem a saját irgalmunk, hiszen egy teljesen elrontott törvény ítélete alá helyez minket. Mármint mi rontottuk meg ezt a törvényt. És egyedül Krisztus irgalma tudja felülmúlni ezt. És így miközben az ítélet pallosa irgalmatlanul lecsapja a fejünket, egy diszonáns hang mégis megállt parancsol. Mert Jakabtól nem nagyon várnánk ilyet, hiszen ő buzgó zsidóként hirdeti meg a törvény érvényét. Úgy például, mint Zebedeus fia Jakab, aki tüzet kér a mennyből, arra a falura, amely elutasította Jézust. Hasonlítanak egymásra, bár ez a Jakab valószínűleg nem is az a Jakab, hanem az apostol helyett Jézus testvéréről van szó, mert az új szövetség szerint bizony voltak testvérei, ketten levelet is írtak. Az egyik itt van Jakab, a másik, az pedig Júdás levele. Hát akár ez a Jakab, akár az a Jakab legyen a levél írója, de tollat fogott, hogy a szorványban élő 12 törzsnek buzdító szavakat írjon. Mégis tény, hogy a diszonáns hang megállt parancsol a bárnak, és a törvényhez ragaszkodó zsidó keresztény számára is mégis az evangélium győzelmét hirdeti azt, hogy az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Hát ezért jogos folytatni az előbbi Anselmuszi idézetet a könyvéből, mert aztán azt is mondja, hogy üdvözlés kereszt egyetlen reménységünk. Mert hát semmi más nem lehet a remény, nem a magunk érdeme lesz az, az ott van, törvényszegők vagyunk minden egyes parancsolatban, mert akárha csak egyet is szegtünk meg, már akkor is így van. Végképp, hogy nem csak egyet szegtünk meg. De mégis azt mondja Jakab, hogyha olyan kirívó bűnöket követtél is el, akár mint a házasságtörés, vagy a gyilkosság, ezek talán a leglátványosabbak, vagy nem tudom, hogy mondjam, de azt mondja, hogy még ezekben az esetekben is van menekvés, mert ha leborulsz megtérve a kereszt elé, akkor Krisztus irgalma diadalmaskodik a bűnödön, az ítéletben. Ítélet vasárnapján is jól tesszük tehát, hogyha magunk helyett Krisztusra és az ő keresztjére irányozzuk a tekintetünket, hogy ne a magunk törvényszegései győzzenek, hanem a Golgotán diadalmaskodó irgalom. Amen. Imádkozzunk. Igaz ítélő bíránk, megrettenve állunk törvényed előtt, hiszen sokszor és sokféleképpen vétkeztünk. Megszegtük hol egyik, hol másik parancsolatodat. Igédben azt is elénk tárod, hogy ezzel minden egyes parancsolatodban vétkesekké lettünk. Meg is kell vallanunk, hogy szívünk bizony nagyon ellenkezik akaratoddal. Mi inkább a magunk feje után megyünk, a magunk akaratát valósítjuk meg, ha kell tűzön vizen át. Átgázolunk bármin, ha azáltal a saját akaratosságunkat követhetjük. nincs mentségünk, teljesen elveszett emberként állunk most előtted. Ítélet vasárnapján különösen is lesújtasz ránk a törvény szavával, a kárhozat ítéletével. Irgalmas Istenünk, nincs mentségünk, mégis hozzád fordulunk, irgalmazz nekünk. Add, hogy a Jézus Krisztust keresztre juttató kegyelmed által mégis az irgalmasság győzzön életünkben. Amen.